ünnepélyes szentmisének szentelik, melynek fő celebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke lesz, koncelebrálnak a Karitász egyházmegyei igazgatói, továbbá a zarándokokkal érkező atyák. Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországban megjelent hírekkel ellentétben nem gyakorol, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de többkor 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Andrej Plenković horvát miniszterelnök visszaszólt a magyar kormánynak és a MOL-nak az amerikai tárgyalásokon elhangzott érve ellen. Szerinte valótlan az az állítás, hogy az adriai Janaf nem teljesíti kötelezettségeit a nyersolajellátásban, ahogy az is, hogy kis átmérőjű csővezetékekkel rendelkeznének, és a horvát vezeték kapacitása ne tudná fedezni a magyar és a szlovák szükségleteket. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A kormány megemeli az idei költségvetési hiánycélt 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdasági élénkítő intézkedéseket, mondta el a nemzetgazdasági miniszter egy szűkkörű háttérbeszélgetésen, amelyet az Index hírportál ismertetett. A stabilitás megőrzése érdekében két kulcslépésről döntöttek, zárolják az általános tartalékokat, mintegy 192 milliárd forint értékben, és megduplázzák a bankadót, ami további 185 milliárdot hozhat a költségvetésnek, ismertette Nagy Márton. Ezek a lépések együtt csak nem 400 milliárd forintos mozgásteret adnak az államnak, amelyre szükség is van egy ennyire feszes büdzsében, teszik hozzá a cikkben. A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését, közölte a Magyar Bank Szövetség az MT-vel. A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a szlovák vasúttársaság felső vezetését a szlovák közlekedésügyi miniszter. József Rácz egyúttal ideglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhőzet, kisüthet a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa. Fel kell gyorsítani a párizsi klímaegyezmény megvalósítását. 14. Leó pápa levele a legátusához. A Pompei Mária kegyhely a megvédendő béke fellegvára. Leó pápa. Ismerjük fel a technológia romboló potenciáját. Az emberi méltóság prioritás. Daleng Ágoston rendi atya, a pápai ház új régens helyettese. A Szentatya megerősítette Claudio Lucian Pop Fogaras gyulafehérvári nagyérsek megválasztását. Leó pápa. Fel kell gyorsítani a párizsi klímaegyezmény megvalósítását. A Szentatya üzenetét államtitkára Pietro Parolin bíboros olvasta föl a COP30 klímacsúcson, amelyet a brazíliai Belemben tartanak november 10-e és 21-e között. Leó pápa rámutat a béke és a teremtésvédelem közötti szoros összefüggésre, majd az ökológiai megtérést sürgeti. Egyéni és közösségi felelősségünk a föld megóvása, és azon belül a kiszolgáltatottabb rétegek jogainak biztosítása. Sajnos még igen messze vagyunk azoknak a céloknak az elérésétől, amelyeket 10 évvel ezelőtt tűztek ki a párizsi klímacsúcson. Fel kell gyorsítani az egyezmény megvalósítási folyamatát, ehhez pedig személyes, családi, közösségi, állami és nemzetközi szintű összefogásra van szükség. Ha a békét akarod ápolni, óvod a teremtett világot. Nyilvánvalóan összefügg a békeépítése és a teremtésvédelem. Ezekben a nehéz időkben a nemzetközi közösség figyelmét és aggodalmát a nemzetek közötti konfliktusok kötik le, másrészt egyre jobban tudatosul, hogy a békét fenyegeti a teremtett világ tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kizsákmányolása, valamint a klímaváltozás miatti életszínvonal folyamatos csökkenése. Ezek a kihívások az egész bolygó életét kockára teszik, tehát nemzetközi együttműködéssel és multilaterális szemlélettel felvértezve kell szembenézni velük. Az élet szent mi voltát, az Istentől kapott emberi méltóságot és a közjót kell a középpontba helyezni, mutat rá üzenetében a pápa, majd megállapítja. Sajnos ezzel ellentétes politikai hozzáállással és emberi viselkedéssel találkozunk, amelyet a kollektív önzés, a másik figyelmen kívül hagyása és a rövidlátóság jellemez. Világunkban, amely a felmelegedés és a fegyveres konfliktusok miatt lángokban áll, a belemi klímacsúcs legyen a reményjele, azáltal, hogy a résztvevő országok tiszteletet mutatnak egymás elképzelése iránt, igyekeznek közös nyelvet találni, félretenni önző érdekeiket, az egymás iránti és a jövő nemzedékek iránti felelősséget szem előtt tartva. Szent II. János Pál pápa már a 90-es években aláhúzta, hogy az ökológiai válság erkölcsi probléma, és ezért új szolidaritást sürget, különösen a fejlődő és az iparosodott országok között. Éppen a legkiszolgáltatottabbak szenvedik el leginkább a klímaváltozás, az erdőirtás és a környezetszennyezés pusztító hatásait. A teremtett világ gondozása ezért az emberség és a szolidaritás kifejezése. A szavakat olyan döntésekre és cselekedetekre kell váltani, amelyek a felelősségre, az igazságosságra és az egyenlőségre épülnek, hogy ezáltal elérjük a tartós békét, gondjainkba véve a teremtett világot és fele barátainkat. Ebbe be kell vonni a helyi kormányokat, polgármestereket, kormányzókat, kutatókat, fiatalokat, vállalkozókat, felekezeti és nem kormányzati szervezeteket egyaránt, hiszen a klímaváltozás mindenkit érint. A 10 évvel ezelőtt elfogadott párizsi egyezmény célkitűzéseit még messze nem értük el, jegyezte meg sajnálattal Leó pápa, majd így buzdított. Bátran föl kell gyorsítani a párizsi egyezmény és az ENSZ klímaváltozásról szóló konvenciójának gyakorlatba ültetését. Ahogy Ferenc pápa 10 éve kiadott, Laudato Si kezdetű enciklikájában megállapította, ökológiai megtérésre van szükség, mert a klíma közös javunk. Egy új, az emberre koncentráló nemzetközi pénzügyi rendszer kidolgozásával tegyük lehetővé, hogy minden ország, főként a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak kitett nemzetek kiteljesedhessenek és tiszteletben tartsák állampolgáraik jogait. Elengedhetetlen a fejlődéshez az átfogó ökológiára nevelés, a klímaváltozás iránti érzékenyítés, valamint a világot jobban tisztelő mentalitás és életstílus, a személy méltóságának és az emberi élet sérthetetlenségének megóvása, zárta a COP30 klímacsúcs résztvevőihez intézett üzenetét Leó pápa.
Leó pápa levele a legátusához. A pompei Mária kegyhely a megvédendő béke fellegvára. A rózsafüzér szűzanyja kegyképe megérkezésének 150. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa a Pietro Parolin bíborosnak, kinevezett pápai legátusnak írt levelében arra hív mindenkit, hogy Szent Bartolo Longo példáját követve bontakoztassuk ki magunkban a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét. A boldogságos Szűz Mária az egyházban Krisztus mellett és hozzá nagyon közeli helyet foglal el, ahogy a Lumen Gentium zsinati dokumentum említi. Tevékeny szeretete a názáreti házban, Erzsébet otthonában, a galileai Kánában és a Golgotán tovább folytatódik és megöröklődik az egyház iránti anyai gondoskodása és az igazság ismeretére irányuló szorgalmas vágya révén, ami a kicsinyek, a rászorulók és a gyengék iránti figyelmességében a béke és az egyetértés közti rend megszilárdításának állandó vágyában és kitartó szorgalmában valósul meg. Kétségtelen, hogy miután a rózsafüzér szűzanyja kegyképét 1875. november 13-án a pompei völgybe hozták, a szűzanya szerepe a megtestesült ige és a misztikus test misztériumában összekapcsolódott a keresztény hívők kötelességeivel olyannyira, hogy Szent Bartolo Longo szorgalmas munkája révén tanúi lehettek a szeretet nagy műve szerény kezdeteinek. A béke védelme és a kiengesztelődés szempontjából elsőleges fontosságú a Pompei völgy gyönyörű temploma, amelyet a boldogságos szűzanya kegyképe ékesít, melynek Pompeibe érkezését most novemberben ünneplik. Leó pápa éppen ezért örömmel és készséggel tesz eleget Tommaso Caputo, pompei érsek, a kegyhely főpapja kérésének, hogy az évforduló ünnepi eseményének celebrálására maga helyett pápai legátus szíveskedjék küldeni. Ennél fogva a Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkárát bízza meg, hogy pápai legátusaként képviselje őt, és a római pápa nevében mutassa be az ünnepi szentmisét a szűzanya kegyképének Pompeibe érkezése 150. évfordulója alkalmából. Leó pápa szívesen ad különleges meghatalmazást a legátusának, hogy nevében mutassa be szentmisét, és az ő nevében köszöntse őt is, áldja meg az érseket, a papságot, a szerzeteseket és a híveket. A Szent Atya arra buzdítja a pompei rózsafüzér szűzanyjak egy helyet, hogy továbbra is ápolják annak Krisztusra figyelő szellemiségét és a rózsafüzér imádság szemlélődő jellegét, ahogy azt a kegyhely megteremtője, Szent Bartolo Longo, továbbá az ő tiszteletre méltó elődje, 13. Leó pápa szorgalmazta, amiért is a rózsafüzér pápájának nevezte őt Szent II. János Pál. Leó pápa Pietro Parolin bíboros legátusának küldetését a rózsafüzér szűzanyja oltalmába ajánlja, örömmel adja apostoli áldását neki és az ünnepség minden részevőjének. Kelt a Vatikánban október 7-én a rózsafüzér királynője emléknapján 14. Leó pápa pápasága első évében.
Leó pápa, ismerjük fel a technológia romboló potenciáját, az emberi méltóság prioritás. Ha a technológiai fejlődés jelentős előnyöket hozott és hoz továbbra is az emberiség számára, különösen az orvostudomány és az egészségügy területén, akkor ahhoz, hogy valódi fejlődés történjen, szükséges, hogy az emberi méltóság és a közjó továbbra is szilárd prioritás legyen mindenki számára. 14. Leó ezt hangsúlyozza a Pápai Életvédő Akadémia által szervezett Mesterséges Intelligencia és Orvostudomány az Emberi Méltóság Kihívása című nemzetközi kongresszus résztvevőihez intézett üzenetében, amelyet november 10-e és 12-e között tartanak Rómában. Az üzenetet hétfőn délelőtt a Pápai Életvédő Akadémia elnöke Renzo Pegoraro prelátus olvasta fel. A szövegben a pápa szól a technológia romboló potenciáljáról és az emberellenes ideológiák szolgálatába állított orvosi kutatásról. Arra buzdít, hogy a múltbeli eseményeket tekintsük figyelmeztetésnek. A ma rendelkezésünkre álló eszközök még erősebbek, és még pusztítóbb hatással lehetnek az egyének és a népek életére, írja a pápa, elismerve azonban a pozitív következményeket is, ha az emberi személy szolgálatában használjuk azokat. El kell gondolkodnunk a digitális forradalomról, amely ahhoz vezet, amit Ferenc pápa korszakos változásnak nevezett, sürgeti Leó pápa, aki elismeri, hogy az ipari forradalomhoz bizonyos tekintetben hasonló új technológiai fejlesztések átfogóbbak. Mérehatóan befolyásolják gondolkodásmódunkat, megváltoztatják a helyzetekről alkotott felfogásunkat, valamint azt, ahogyan önmagunkat és másokat érzékeljük, mutat rá a pápa. Hozzáteszi, hogy ma úgy lépünk kapcsolatba a gépekkel, mintha beszélgető partnerek lennének, szinte azok kiterjesztéseivé válunk. De ez azzal a kockázattal jár, hogy szem elől tévesztjük az emberek arcát, és elfelejtjük, hogyan ismerjük fel és értékeljük mindazt, ami igazán emberi. A pápa szerint nagyon fontos a Pápai Életvédő Akadémia nemzetközi kongresszusán résztvevők elkötelezettsége a mesterséges intelligencia orvostudományban rejlő lehetőségeinek feltárása iránt, mert az emberi lét törékenysége gyakran megnyilvánul az orvostudomány területén, és nem szabad megfeledkeznünk minden ember méltóságáról, akit Isten akar, megteremtett és szeret. Ezért a hittani dikasztérium és a kulturális és nevelési dikasztérium mesterséges intelligencia és emberi intelligencia kapcsolatáról szóló Antiqua et Nova című jegyzéke hangsúlyozza, hogy az egészségügyi dolgozóknak hivatásuk és felelősségük, hogy az emberi élet őrei és szolgálói legyenek. Leó pápa szerint ugyanez elmondható azokról is, akik felelősek a mesterséges intelligencia alkalmazásáért ezen a területen. Az emberek gondozásában az emberi kapcsolatok pótolhatatlanok, emeli ki a pápa, és az orvosi professzionalizmust elengedhetetlennek tartja nem csak a szükséges speciális készségek, hanem a kommunikáció és a másokkal való közelség képessége tekintetében is. Ezért a technológiai eszközök soha nem csökkenthetik a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti személyes kapcsolatot. Sőt, a mesterséges intelligenciának valójában javítania kell mind az interpersonális kapcsolatokat, mind a nyújtott ellátást, hogy az emberi méltóság és az egészségügyi ellátás hatékony biztosítása szolgálatában álljon. Végül az orvostudomány és a technológia területén gyakran kockán forgó hatalmas gazdasági érdekek, valamint az ellenőrzéséért folytatott harc láttán 14. Leó a széleskörű együttműködés előmozdítására szólít fel, nemzetközi szinten is, azok között, akik az egészségügyi szektorban és a politikában dolgoznak. Daleng Ágoston rendi atya, a pápai ház új régens helyettese. Afrikai szerzetest nevezett ki 14. Leó a pápai házba. 14. Leó pápa Edward Danyang Daleng ágostonrendi atyát nevezte ki a pápai ház prefektúrájának új helyettes régensévé. Korábban a Szent Ágostonrend főtanácsosa és főügyésze volt. Edward Danyang Daleng 1977. április 4-én született Nigériában. Első szerzetesi fogadalmát a Szent Ágostonrendben 2001. november 9-én tette le, ünnepélyes fogadalmát pedig 2004. november 13-án. 2005. szeptember 10-én szentelték pappá, 2012-ben erkölcstanból doktorált a Római Szent Alfonz Akadémián. 14. Leó pápa megválasztása után röviddel a vatikáni médiának adott interjújában Daleng atya beszélt az új pápa és Afrika közötti különleges kötelékről. Afrikát a szívén viseli, mondta a szerzetes. Többször is meglátogatta az összes afrikai missziónkat, és legalább 10 alkalommal járt az én hazámban, Nigériában, köztük 2016-ban, amikor először ünnepeltük az időközi nagykáptalant.
Leó pápa megerősítette Claudio Lucian Pop Fogaras gyulafehérvári nagyérsek megválasztását. 14. Leó pápa november 5-én kelt levelében megerősítette a romániai görögkatolikus egyház püspöki szinódusa Rómában tartott rendkívüli ülésének eredményét, amely Claudio Lucian Pop, eddigi Kolozsvár szamosújvári görögkatolikus püspököt választotta meg Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké. Lucián Muresán bíboros, görögkatolikus nagyérsek szeptember 25-i halálát követően a romániai görögkatolikus egyház püspöki színódusa rendkívüli ülést tartott november 2-a és 6-a között Rómában, amelynek eredményeként Claudio Lucián Pop, eddigi Kolozsvár szamosújvári görögkatolikus püspököt választották meg Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké. Leó pápa levélben erősítette meg a választást, amelyet Claudio Lucian Pop nagyérseknek küldött. A Szent Atya megkapta a levelet, amelyben a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum 153. kánonjának második paragrafusa értelmében a megválasztott új nagyérsek arra kéri, hogy erősítse meg a görögkatolikus egyház püspöki szinódusának a döntését, amely Claudio Lucian Pop püspököt Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké választotta. Ezzel kapcsolatban örömmel adom meg önnek ezt a megerősítést, szól a pápa levele, és testvéri gratulációmat fejezem ki Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és Istenünkben. Imádkozom, hogy tisztelt elődjei példáját követve, mint te szeretett Sui Juris egyháznak atya és feje legyen, olyan pásztor, aki Krisztus szíve szerint gondoskodik a rábízott nyájról. A Szentlélek vezesse önt abban a szolgálatban, amelyre az Úr elhívta, hogy előmozdítsa a román görögkatolikus egyház közösségét és küldetését, hogy az növekedhessen és virágozhasson, emlékezve a számos vértanúra és hitvallóra, akik életük tanúság tételével a hitnek kitörölhetetlen és dicsőséges fejezetét írták. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi a szinódus püspökeinek, a papoknak, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a szeminaristáknak, a szerzetes jelölteknek és a világi hívőknek, továbbá Isten szent anyjának közbenjárását kérve különleges apostoli áldását adja az új nagyérsekre, miközben testvéri közelségéről biztosítja őket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász országos Karitász zarándoklatot szervez szombaton Sárospatakon. Hazánk minden szegletéből érkeznek Karitász munkatársak és önkéntesek a kegyhelyre, hogy együtt tisztelegjenek Szent Erzsébet a szervezet védőszentje előtt, és a remény szentévében feltöltődjenek szolgálatukban, tájékoztattak közleményben. Közel 650 fő vesz részt a Sárospataki Bazilikába szervezett zarándoklaton, ahol szentmisével és előadások meghallgatásával töltődhetnek a résztvevők. A délelőttöt imának és ünnepélyes szentmisének szentelik, melynek fő celebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke lesz, koncelebrálnak a Karitász egyházmegyei igazgatói, továbbá a zarándokokkal érkező atyák. Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Andrej Plenković horvát miniszterelnök visszaszólt a magyar kormánynak és a MOL-nak az amerikai tárgyalásokon elhangzott érve ellen. Szerinte valótlan az az állítás, hogy az adriai Janaf nem teljesíti kötelezettségeit a nyersolajellátásban, ahogy az is, hogy kis átmérőjű csővezetékekkel rendelkeznének, és a horvát vezeték kapacitása ne tudná fedezni a magyar és a szlovák szükségleteket. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhűzet, kisüthet a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották. We'll be right back.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Jónás és Renátó nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Jónás héber eredetű bibliai név, jelentése galamb. A Renátó latin eredetű név a Renatus olasz formájából származik, a jelentése újjászületett. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolok. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? A gond meggyötört, vigasztalt, vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandalol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? S jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Kis madár, kis madár, ó kis madár, kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol? Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandol. Kis madár, ó kis madár, látlak-e még valahol?
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a Szociális Akció Nemzetközi Napja. A Szociális Munkások Nemzetközi Egysége 1997-ben nyilvánította november 12-ét a Szociális Akció Nemzetközi Napjává. A szervezet az Európai Munkások Társadalmi Kirekesztettségével kapcsolatos kutatások eredményeit összegezte. Magyarországon először 1998-ban Nógrád megyében ünnepelték meg ezt a napot. 1836-ban megalakult a Kisfaludi Társaság. Kisfaludi Károly barátai és írótársai által 1836-ban Pesten alapított társaság, amelynek célja kezdetben a költő összes műveinek kiadása és emlékművének felállítása volt. A társaság Kisfaludi halála után fontos irányítója lett az irodalmi ízlés fejlesztésének és a hazai szép irodalom támogatásának. A 19. században havonkénti felolvasó ülései az irodalmi élet legfontosabb eseményei közé tartoztak. A társaságot 1952-ben feloszlatták, működése megszűnt. 1837-ben megszületett Vidróczky Márton, Mátrai betyár. A hiedelem szerint nem fogta a golyó, kegyetlenül megbüntette ellenségeit, nagylelkűen meghálálta a segítséget. Csak a gazdagtól rabolta, szegényt nem bántotta. Sok történet szól vakmerőségéről, féktelen természetéről, mulatozásairól. Félelemmel vegyes tisztelet övezte. Sírja Egerben a Rókus temetőben van, kopjafa jelöli. 1890-ben megszületett Kronberger Lili, négyszeres műkorcsolyázó világbajnok, az első magyar világbajnok. A harmadik női világbajnokságon aranyérmet nyert, megszerezve ezzel a magyar sporttörténet első világbajnoki címét. Kodály ösztönzésére bevezette a gyakorlatok zenére történő bemutatását. Kodály, aki maga is kitűnően korcsolyázott, Kronberger Lili számára átírta a Hári János daljáték intermezzójának egy részét klarinét szólóra. Akkoriban ugyanis délutánonként katonazenekar játszott a jégpályákon, a délelőtti edzéseken viszont klarinét szolgáltatta a muzsikát. A műkorcsolyázó nő Kodály ötlete nyomán vezette be a gyakorlatok zenére történő bemutatását 1911-ben Bécsben. 1910-ben elkészült az első kaszkadőrös filmjelenet, ami egy ugrás volt égő hőlégballonról a Hudson folyóba. A filmjelenet nem maradt fenn, és a kaszkadőr nevét sem tudják. A néma filmeknél nem volt még szokás az összes szereplő nevét feltüntetni. 1964-ben megszületett Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész, szinkron színész. 1982-ben megszületett Anne Hathaway, Oscar díjas amerikai színésznő. New Yorkban született Anne Jacqueline Hathaway néven. Karrierje 2001-ben indult, amikor a Neveletlen hercegnő című családi vígjátékban kapott főszerepet. 2012-ben a legjobb női mellékszereplő Oscar díját ítélték neki, a Nyomorultak feldolgozásában nyújtott alakításáért. 1947-ben meghalt Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő. Londonban 82 éves korában halt meg. A The Scarlet Pimpernel a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Emmuska, Orci Félix báró, az ismert zeneszerző karmester és Vas Emma grófnő egyetlen lánya volt. Édesapja olyan zeneszerzők barátja volt, mint Wagner, Liszt és Günot. 15 éves korában szüleivel Budapestről Brüsszelbe, majd Londonba költözött, ahol megtanult angolul. Tanulmányait Brüsszelben és Párizsban végezte, majd Londonban a Heatherby School of Art-ban festeni tanult, képeiből a Royal Academy is kiállított. 1894-ben férjhez ment Montague Barstowhoz, akivel a Heatherby School of Art-ban ismerkedett meg. Együtt kezdtek könyveket írni és magazinokat illusztrálni, valamint magyar népmeséket fordítani és kiadni. A The Old Man in the Corner című detektív történet gyűjtemény volt az első népszerű munkája. 1905-ben a The Scarlet Pimpernel című regényével szerezte meg a hírnevét, amelyet 14 nyelvre fordítottak le, és amelyet férjével a színpad számára is átírt. Tárgyát a francia forradalomból vette, mind a regény, mind a színmű ma is nagy népszerűségnek örvend Angliában. 1955-ben meghalt Hajós Alfréd, magyar műépítész, versenyúszó, labdarúgó, az első magyar olimpiai bajnok. 77 éves korában halt meg, az első újkori olimpiai játékok kétszeres bajnoka. Az akkor 18 éves építészmérnök hallgató az aténi Zeaöbből, jéghideg vizében előbb a 100, majd rövid pihenő után az 1200 méteres gyorsúszásban is a legjobbnak bizonyult. A sors kegyetlen játékaként 13 éves korában vesztette el édesapját, aki a Duna hullámai között lelte halálát. A kétszeres olimpiai bajnok Athénban aratott kettős győzelme után nem indult több úszóversenyen. Sportbeli sokoldalúságára jellemző, hogy játszott az első hivatalos magyarországi labdarúgó mérkőzésen, és szerepelt az osztrákok elleni első válogatott találkozón is. Atlétizált, boxolt és tornaversenyeken is indult. Építészmérnöki diplomájának megszerzése után Alpár Ignác, majd Lechner Ödön mérnöki irodájában dolgozott, és 1924-ben Lauber Dezsővel közösen készített stadiontervüket, a legjobbnak ítélték ugyan, de csak ezüstéremmel jutalmazták a Párizsi Olimpia szellemi versenyein. Tervezője volt a Margit-szigeti sportuszodának, amely napjainkban már a nevét viseli. Jó néhány középületet, többek között a debreceni Aranybika szállót tervezte. A nyugdíjkorhatárt jóval átlépve dolgozott a mezőterv tervező irodájában.
Több iskola is viseli a nevét, Hajós Alfréd Társaság is alakult a bajnok emlékének ápolására. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk.
Ez egy hétköznapi reggel, csak úgy egyszerűen szép, mégis elfogaz az érzés, hogy ez a nap az enyém. Csak egy hétköznapi reggel, minden ahogy van úgy szép, nincsen vágy. A város, az égen a nap jár, édes kávé illat száll, oh. Csak nézlek a fényben, még úgy oda bújnék, de kintről sürget a világ. Még egy csók, aztán menni kell, de az este majd újra miért? Így kell itt csodál. Vagyok álmos, de úgy ide bújtál, hogy inkább nem is mozdulnék. Mi csendesen alszol, és vállom a párnád, néhány tervet szűnék még. De egy csók, aztán menni kell, csak az este lesz újra miért. Így kell, így csodál. Napi reggel, csak úgy egyszerűen szép, mégis elfogaz az érzés, hogy ez a nap a miénk.
voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Sztárban. És hessét már ekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó, aló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszettől keresem, sehol se talállam, téged életem, voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi ugaton, sorstalan utakon, fejlesztve kutatom őt, nem tudom, hol lakom. A szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az folytó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körülton egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó, halló, 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 halucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszett, veszettől keresem, sehol se talál.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!